60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Készüljünk a megváltó érkezésére az adventi időszakban, és különösen a közelgő szent évben. Hívjuk őt reménységgel. Jöjj el, Uram Jézus! Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Bizottság a területalapú agrártámogatások csökkentését tervezi. A Tisza párt Európai Parlamentben ülő képviselői pedig asszisztálnak ehhez. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus szerint a bizottság azért akarja csökkenteni a támogatásokat, mert a háború az Ukrajnának nyújtott támogatások miatt az unió kasszája kong az ürességtől, illetve Ukrajna uniós csatlakozása esetén 41 millió hektárral nőne a termőföld területe az EU-ban, ami a mostani terület egyharmadának felel meg. Ebben a helyzetben arra kér mindenkit, hogy írja alá az Agrárkamara petícióját, mert ha sok százezren aláírják, ha sok százezre hallatják a hangjukat, azt meg fogják hallani a Tisza pártnál és Brüsszelben is. El a kezekkel az agrártámogatásoktól, tette hozzá Dömötör Csaba. A kormány mindenhová azt az üzenetet igyekszik eljuttatni, hogy az egészség érték. Hangsúlyozta a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Budapesten. Takács Péter a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központban felavatott új közétkeztetési tankonyha ünnepélyes átadóján a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki felelős a saját egészségért, és ennek a tankonyhának a segítségével ez a tudás és szemléletmód a legfiatalabbaknak is továbbadható. Müller Cecília országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a tankonyha abban is segíthet, hogy a táplálkozástudomány által feltárt ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. A kormány jövőre is folytatja a szakképzésben oktatók béremelését. Januártól 21,2% lesz az emelés mértéke, közölte a kormány a közösségi oldalán. A közzétett videóban azt írták: ez az emelés 24 ezer szakképzésben oktatót érint, hozzátették, így a bérük 2025-ben legalább 705 ezer, de jellemzően 800-950 ezer forint lesz. Kitértek arra, hogy a szakképzésben tanuló diákokat is támogatják, több tízezer forintos ösztöndíjjal, akár 160 ezer forintos munkabérrel a duális képzésben, vagy akár 150-300 ezer forintos pályakezdési juttatással a szakmai vizsga után. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar diákokat és kutatókat sújtó diszkriminatív helyzetet felszámolja. Ennek érdekében minden politikai és jogi eszközt igénybe fogunk venni, és tovább folytatjuk az egyeztetést az Európai Bizottsággal, jelentette ki Bóka János Brüsszelben. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az uniós tagállami kollégáival folytatott tanácskozást a belga fővárosban. Hétfőn az Európai Bizottság megerősítette, nem tartja megfelelőnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény novemberben elfogadott módosítását. A döntés értelmében az alapítványi fenntartású egyetemek továbbra sem fognak hozzáférni az Erasmus Plus és a Horizon programokhoz. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb prognózisa szerint a 2025-ben várható inflációs pálya felfelé mozdult el. Így az infláció várhatóan csak 2026-ban tér vissza tartósan a 3%-os jegybanki célra, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a keddi kamat döntés utáni online és követhető sajtótájékoztatón. Virág Barnabás hangsúlyozta, a monetáris tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A stabilitás-orientált megközelítés továbbra is indokolt. Ezzel összhangban a monetáris tanács az alapkamatot 6,5%-on tartotta. Ez a szint megfelelő árstabilitási, pénzpiaci stabilitási és növekedési szempontból is, jelezte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A jegybank a jelenlegi környezetben a bizalom erősítésével, az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával járulhat hozzá leginkább a növekedés jövő évi beindulásához, fejtette ki. Végül az időjárásról. A változóan felhőség mellett az ország legnagyobb részén legalább néhány órára kisüt a nap, de az északkeleti-keleti tájakon borult maradhat az ég. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt marad a déli-délnyugati szél. A hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, de északkeleten, keleten ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forradbor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Természetesen mai adásunkban is a karácsonyi ételeké lesz a főszerep. Karácsonykor a legtöbben halászlét vagy töltött káposztát készítenek, de szintén népszerűek ilyenkor a pulyka, a bélszín, a pisztránk vagy a különféle töltött húsok és ragok is. És persze a desszert kavalkád, hiszen ez az az ünnep, amikor a mézes kalács mellett minden háziasszony igyekszik valami újjal is előrukkolni. Süje Károlyné Klárika ismét kipróbált és jól bevált recepteket oszt meg velünk.
A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kell tésztából készített édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jó sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk a nállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jó sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni.
Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megrepet, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrűn meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájával megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rúdnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfelejtettem megszurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságban.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Kláriné hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra felhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. Mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye marad belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a maszkarpónét, hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló maszkarpóni és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén ácitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz, hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor, sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírra a bélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, mert állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a maszkarpónéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell, most is volt egy pár nappal ezelőtt.
Bum, 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 bum
Most egy újabb, ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörstortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörstorta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 deka cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, 1 kávéskanál őrölt kávé és 1 fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojás fehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskóta tekercset. Ez utána ez így marad. Közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 deka vaníliás porcukor, 2 mokkás csésze fekete kávé, és 15 deka a vaj. Ezt most ne helyettesítsük maszkarpónéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojássárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihagyjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyet, tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. Kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk, és ezt az egész a két papírral együtt a közben levő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, akkor lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefogyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni.
Jártam a várost, ajándékot néztem, keresgéltem valami szívhez szóló szépet, de nem találtam semmit, ami nagyon tetszett. Így hagytam az egészet, olyan kéne, amit úgysem találnék, ami többet ír, mint a pénzen megvett ajándék. A szívemet most becsomagolom, karácsonyi fények, gyermekkori álmaim egy percre visszatérnek. Nagyon hideg van, és rám fagyott egy könycsepp, hiányzik az ölelésed, rád gondolok, és nem jött más eszembe. Semmi más, csak annyi, hogy nagyon-nagyon szeretlek. A szívemet most becsomagolom, elküldöm neked postán, feladom, ráírom tollal, nagy betűkkel szépen, vigyázz rá, vigyázz, mert törékeny. Égi jel, égi fény, ma éjjel hozzád ér, ma éjjel hozzád. Becsomagolom, elküldöm neked postán, feladom, ráírom tollal, nagy betűkkel szépen, vigyázz rám, mert törékeny. A szívemet most becsomagolom,
ne maradjon ki egy sós. Pogácsából is nagyon sokféle recept létezik, meg én is többfélét szoktam készíteni, de ilyen nagyon ünnepi alkalmakkor a család kedvence a sajtos róló, amit persze üzletben is lehet kapni, de ha valaki elkészíti, meglátja, hogy nem is lehet talán egy napon említeni a kettőt együtt, és nem beszélve arról, hogy milyen drága. Ehhez saját magam készítem a tésztát, amihez szükséges 35 deka liszt, 25 deka margarin, 3 deci tejföl és só. A hozzávalókat összedolgozzuk, jó, alaposan, tehát belemorzsoljuk a margarint a liszthez, hozzáteszük a tejfölt, meg egy kávéskanálnyi sót, és jól összedolgozzuk, és 2 óra hosszát pihentetjük ezt az egészet, és aztán ketté vesszük, vagy egy fél, attól függ, mekkora a nyújtótáblánk, akkor érdemes 2-be venni, 2 cipót formálunk belőle, és nagyon vékonyra, 2 milliméter vastagságúra kinyújtjuk, és 2 centi széles, 20 centi hosszú csíkokra vágjuk derejemetszővel, ezt úgy azon mód. És hát itt jön az, ami nem biztos, hogy minden háztartásban van, de lehet kapni ilyen üzletekbe is ilyen kis rudakat, nem tudom mi a neve, mert én még olyat nem vettem. Én nekem cirokszárom van, 200 biztos van ilyen 10-20 centis cirokszárak, és arra feltekerni ezt a 20 centis kis hosszú kis valamit, és megsütjük. Tehát ezt is sütőpapírra bélelt, nem kell túlzott távol tenni egymásról, bár nőnek, mert a tejföl az majd nincs semmi más olyan anyag benne, ami felhúzná nagyon. Megsütjük, ja, és a tetejét megkenjük felvert tojással, hogy szép piros legyen majd ez az egész kis tésztánk, és mikor ez megsült, ezt is el lehet készíteni pár nappal előtte, tehát nem utolsó napra, viszont a töltését az csak előző este érdemes megtölteni. Ami pedig a töltelékhez úgy készül hozzávaló, 25 dek a margarin, én már legújabban ezt vajjal szoktam, 12,5 dek a liszt, 6 deci tej, 25 dek a sajt, 3 tojás, só és fehér bors. A margarinból és a lisztből rántást készítünk, felengedjük a forrásba levő tejjel, vigyázva, hogy a kapott maszta ne legyen túl lágy, hozzákeverjük a tojások sárgáját, és a felvert tojás fehérjét, a habot, és hozzátesszük a reszelt sajtot. És amikor ez kihűlt, akkor megtöltjük ezt. Na most a töltéshez mondanék egy, ahogy én szoktam, a lányom rá is csodálkozott, hogy jó, édesanyja, de praktikusan csinálod. Van ez a henger alakú tort díszítő, azt megtöltöm, és rá, vagy odarakom egy tálcán, szoktam kicsinálni, és akkor ráteszem a tálcára a megtöltött masszával, és ennek a tetejére, ahogy van az a csőre a torta díszítőnek, rárakom ezt a kis henger formát, és akkor nyomom. Tehát nem kell nagyon a kezemmel nyomni, hanem csak így nyomom az egészet, és akkor már kijön a végén, akkor tele van az üreg, és akkor a két végét belemártom még reszelt sajtba, és akkor szépen egymáshoz lerakom. Ezt is dobozba szoktam tárolni, ez is lefagyasztható, ha marad belőle. Tehát ezek a sütemények azért nagyon jók, mert ha marad, akkor, de készítettem már, amikor egy ideig nem találtam ezt a receptet, és nem emlékeztem rá fejből, és készítettem már ezt repet a leveles tésztából is, akkor pedig ebbe 6 darab van egy 1/2 kilósba, akkor egy-egy ilyen levélkéből lett olyan 6-8 darab, és akkor ugyanúgy feltekertem. A krémet az hasonlóan csináltam, de van úgy, hogy nem mindig volt olyan már, hogy nem főztem hozzá egy ilyen besamel krémet, hanem különböző krémeket, tehát összeraktam sajtkrémeket, és akkor azzal töltöttem meg. Tehát olyan is volt már, de ez a finomabb és kiadósabb, amit az előbb említettem.
Tehát ha nincs rá annyi időnk, akkor is ki lehet váltani ezt, igen, akár egy leveles tésztával, vagy igen, simán volti sajtkrémmel is megtölthetjük.
Igen. Ez így praktikus, meg azt például az unokáimmal csináltunk olyat, tavaly nálam szilvesztereztek a nagyok, és egyébként nagyon szeretnek ott lenni, mert akkor mindig magunk készítjük a különböző eledeleket, ahogy ők mondják, és akkor annak megvan a maga hangulata, és meg is eszik, amit maguk megcsináltak, úgyhogy ez egy nagyon kedves dolog.
Lehet, hogy ez is egy jó praktika olyan szülőknek, ahol a gyerek nehezen fogadja el az ételt, hogy vonjuk be az elkészítésbe, és akkor talán jobban kedvet kap az evéshez is.
Az biztos, mert egy-egy tálcával csináltak akkor például az unokáim, mindenki maga díszítette a különböző dolgokat, és Hát én csodálkoztam rajta, hogy mindegyik megette az egy tálca szendvicset például, mert azt rakott rá mindenkit, kiraktam a különböző hozzávalókat, ez egy szilveszterkor volt, és akkor ők kenegették. És alig, hogy elmúlt évfél, Gergő azt mondta, hogy nagy, én jövőre is nálad akarok szilveszterezni. Mondom, akkor az ebbe az évbe lesz.
Sülye Károlyné Klárikát hallották, aki jól bevált karácsonyi sütemények receptjeit osztotta meg. Minden kedves hallgatónknak áldott karácsonyi ünnepet kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Isten éltesse a 88 éve december 17-én született Ferenc pápát. A Szentatya köszöntése a spanyolországi Filippino közösséghez. Tegyük befogadóvá az egyházat. A pápa beszéde az olasz bankintézetekhez. Engedjük el az adósságot, hogy remény szülessen. Ferenc pápa levele az oroszországi nunciusnak. Diplomáciával érjék el a békét. A Szentatya fogadta a metodista világtanács képviselőit. Összeköt a közös níceai hitvallás.
Isten éltesse a 88 éve december 17-én született Ferenc pápát. Tolókocsiban csípő ízületi problémákkal megterhelve ugyan, de szellemi frissességgel és nagy lelkesedéssel Ferenc pápa töretlenül folytatja a 2013. március 19-én Szent József ünnepén megkezdett péteri szolgálatát, amely lassan a 11. év vége felé tart. Karácsony szentestéjén a Szentatya megnyitja a reménység szent kapuját, és így kezdetét veszi a jubileumi év. A Szent Atya meg nem szűnően kéri az imádságunkat, amihez most mi is társuljunk a fohászainkkal. Áld meg, Urunk, mai születésnapján Ferenc pápát, Péter utódát, hogy bölcsen kormányozza és tartsa egyben Krisztusnak anyáját, az Anyaszent Egyházat.
A pápa a spanyolországi Filippino közösséghez. Tegyük befogadóvá az egyházat. A Barcelonában 25 éve működő személyi plébánia Filippino közösségét fogadta a Szentatya, amelynek tagjait arra biztatta, hogy Jézusban bízva küzdjenek meg minden nehézséggel, ne veszítsék el a reményt, és szolgálják Istent fele barátaikban.
Han querido llamar a su misión en Madrid Tahanan. Una hermosa palabra.
Tahanan, hajlék. Így fordítható az a szép kifejezés, amelyet madridi missziójuknak adtak a Fülöp-szigetekről származó Spanyolországban élő katolikusok. És valóban, bárhova megyünk, számunkra meleg és befogadó otthon az egyház, mint ahogy ma Péter háza is nektek. Isten hozott. Üdvözölte spanyol nyelven Ferenc pápa a Filippino közösséget. Madridban a Tövises miasszonyunk plébániai székhely a központjuk, és ez a Szentatyát arra sok migránsra emlékeztette, akik ahelyett, hogy meleg és befogadó otthonra lelnének, számtalan akadályba és meg nem értésbe ütköznek, melyek tövisként fordulnak feléjük. Ezeken a töviseken jelenik meg előttünk a mi boldog anyánk, hogy ne veszítsük el a reményt, és képesek legyünk szembenézni a problémákkal, bizakodva oltalmában és támogatásában. A filippino közösség azért zarándokolt el Rómába, és kapott lehetőséget a Szentatyával való találkozásra, mert most ünneplik a szeplőtelen fogantatás és Ruiz Szent Lőrinc tiszteletére szentelt barcelonai személyi plébániájuk felállításának 25. évfordulóját. Szent Lőrinc alakját méltatva a pápa elmondta: a kultúrák integrációjának szép példája. Családja akárcsak Luis Tagle bíborosé, kínai és Fülöp-szigeteki eredetű, mely a spanyollal együtt, amelytől a hitet kapta, egy remek mesztic vonalat hozott létre. Másrészt el kellett hagyni a szülőföldjét, igazságtalanság, az ő esetében rágalmazás miatt, mint ahogy ma sok ember kénytelen emigrálni, hogy életét mentse, vagy jobb jövőt keressen. Végül, amikor eljutott arra a földre, ahol befogadták, Isten azt kérte tőle, hogy a legnagyobb szeretet próbát adja hitéről, ajánlja fel életét. Kedves testvérek, kövessük példájukat, ahogy mindketten kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, de mindketten hagyták, hogy átölelje őket Jézus. Ő benne bízva úgy néztek szembe a nehézségekkel, hogy soha nem veszítették el a reményt, és mindketten példamutatóan szolgálták Istent a fele barátukban. Ha mi is így teszünk, akkor megépíthetjük a mi tahananunkat, a mi meleg és befogadó hajlékunkat, hogy egyházunk olyan legyen, mint egy anya. Az Isten gyermek áldása és a szent szűz oltalma kísérjen benneteket, fohászkodott a pápa, majd kötetlen szavakkal felidézte 2015-ös Fülöp-szigeteki élményeit. Két szép pillanatot őrzök emlékként a nálatok tett látogatásomról. Azt a 7 millió embert, aki részt vett a manilai szentmisén, és aztán a toklobáni misét. Esett az eső, és fújt a szél. Emlékszem, hogy sietve kellett távoznunk, mert kitörni készült a vihar, és különben nem tudtunk volna felszállni. A filippinok nagy hitű emberek, folytatta Ferenc pápa. Itt a Vatikánban is dolgozik néhány. Fantasztikus a hitük és a tanúságtételük. Tegyetek továbbra is tanúságot ebben a társadalomban, mely túl gazdag lett, túl hozzáértő, túl önelégült. Köszönet azért, amit tesztek, köszönt el végül a Szentatya a spanyolországi filippino közösségtől, majd áldását adta rájuk.
Ferenc pápa az olasz bankintézetekhez. Engedjük el az adósságot, hogy remény szülessen. Hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa az olasz pénzintézetek elnökeit és igazgató tanácsait. A Szentatya annak a reményében köszöntötte az olasz bankintézetek 400 fős küldöttségét, hogy a találkozó lehetőséget ad arra, hogy átgondolják a jelenlegi gazdaságban és pénzügyekben rejlő lehetőségeket és ellentmondásokat.
Questo incontro ci dà occasione di riflettere sulle potenziali.
Az egyház kiemelt figyelmet fordított a banki tapasztalatokra az emberek szintjén, és sok esetben az egyházi közösségben résztvevő férfiak és nők támogatták és hoztak létre zálogházakat, bankokat, szövetkezeti hitelintézeteket és vidéki bankokat. A szándék mindig is az volt, hogy lehetőséget adjanak azoknak, akiknek egyébként nincsenek pénzügyi lehetőségeik. Ez nagyon jó, ismerte el a pápa, mert megnyitja a lehetőségek kapuját. A 15. század első felében az zálogházak megszületésével a ferencesség egy fontos eszmének adott tartalmat. A szegények jelenléte a városban a társadalom betegségének a jele. És ez ma is igaz, tette hozzá a pápa. A bankok, az zálogházak és a vetőmagot előletbe adó intézmények hitelt kínáltak azoknak, akiknek erre nem volt lehetőségük, ami által sok család talpra tudott állni és be tudott illeszkedni a városok gazdasági és társadalmi tevékenységébe. A 19. és 20. század között 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdeti szociális enciklikájának a megjelenése után is hasonlót sikerült elérni az olaszországi vidékeken. A terület alapú gazdaság a nyitott szellemi papok és világiak kezdeményezésének köszönhetően alakult ki. A bankhitel számos gazdasági tevékenységet tudott támogatni, mind a mezőgazdaság, mind az ipar és a kereskedelem területén. E banki kezdetek múltja segít a mai kor banki és pénzügyi tevékenysége ellentmondásainak értelmezésében. Sajnos a mai globalizált világban a pénzügynek már nincs arca, mert eltávolodott az emberek életétől, mondta a pápa. Ha az egyetlen kritérium a nyeresség a profit, akkor ez negatív következményeket eredményez, amikor multinacionális cégek a tevékenységeiket olyan helyekre telepítik át, ahol könnyebb a munkaerő kizsákmányolása, ami aztán családokat és közösségeket sodor nehézségekbe, és megszünteti az évtizedek alatt kialakult munkalehetőségeket. Van olyan pénzgazdálkodás, amely uzsorás módon működik, és így kizárja a nehéz helyzetben lévőket ahelyett, hogy hitellel támogatnák őket. Egyéb esetben pedig más területekre helyezi át előforrásait, azzal a kizárólagos céllal, hogy növelje saját haszonját. De így az emberek magukra maradnak, és kizsákmányoltnak érzik magukat. Amikor a pénzügyletek eltiporják az embereket, ez megnöveli az egyenlőtlenségeket és eltávolodnak a saját helyi élettől. A pápa szerint civilizálatlan az ilyen gazdaság, mert hiányzik belőle az emberiesség. A bankok és hitelintézmények közvetítő szerepe nélkül a köteles átláthatóság mellett a beruházások és a munka támogatása nem valósulhatna meg. A bankintézményeknek nagy felelősségük van az inkluzív logika elősegítésében és a béke gazdagságának a támogatásában. A ránk váró jubileumi év arra emlékeztet bennünket, hogy el kell engednünk az adósságokat. Ez a feltétele annak, hogy sok ember életében remény és jövő szülessen, különösen a szegények életében. Vessétek el a bizalom magvait, és ne fáradjatok bele, hogy elkísérjétek és magasan tartsátok a társadalmi igazság szintjét, kérte az olasz bankintézetekhez intéző beszédében Ferenc pápa.
Ferenc pápa az oroszországi nunciusnak: diplomáciával érjék el a békét. Karácsony közelettével a pápa levelet küldött Giovanni Daniello érseknek, aki az Orosz Föderációban képviseli a Szent Széket. Ebben ismételten felhívást intéz a békéért, elítél minden erőszakot, és a diplomáciai úton történő megoldást javasolja a háború lezárásáért. Együtt imádkozzunk, és együtt cselekedjünk a békéért. November 19-én az ukrajnai nuncióshoz fordult levéllel a pápa a konfliktus ezredik napja alkalmából, emlékeztetve rá, hogy a háború kitörése óta könyörög Istenhez, az élet, a remény és a bölcsesség egyetlen forrásához, hogy térítse meg a szíveket, és tegye alkalmassá arra, hogy rátérjenek a párbeszéd és a megbékélés útjára. Hiszem, hogy ebben a nagy tragédiában Istené lesz az utolsó szó, fogalmazott a Szentatya. Ezúttal az oroszországi apostoli nunciusnak címezte sorait, utalva rá, hogy közeledik karácsony, az a nap, amikor megjelent a földön Isten fia, a béke hercege. Ez alkalomból osztja meg a pápa imáit és szívből jövő békefelhívását oroszországi képviselőjével, hogy végre béke uralkodjék a népek között, és újra béke legyen az Isten által szeretett emberek szívében. Immár több mint 1000 napja követi a Szentatya aggodalommal a szenvedésről szóló híreket, mely ezt a régiót sújtja. Ez a fájdalmas és elhúzódó háború sürgősen arra szólít minket, hogy kötelességünk együtt gondolkodni, miként enyhíthetjük a szenvedésüket, és építhetjük a békét. Kölcsönös felelősség köt össze minket az igazi emberi testvériség szellemében. Dosztojevszki is ezt fejezte ki a Karamazov testvérekben rendkívüli erővel Iván és Aljosa párbeszédében. Az ártatlanok szenvedése hathatós felhívás minden erőszakforma ellen. Ezért a Szentatya annak a több tízezer édesanyának, édesapának és gyermeknek a nevében szól, akik a háborúban elesett szeretteiket siratják, vagy azért aggódnak, mert eltűntek, fogságba estek, vagy megsebesültek, legyenek katonák vagy civilek. Kiáltásuk Istenhez szól, békéért fohászkodik a háború helyett, párbeszédért a fegyverropogás helyett, szolidaritást kér a részérdekek helyett, mert soha nem lehet Isten nevében gyilkolni. Ehhez a kiáltáshoz csatlakozik a pápa is, akinek szíve összeszorul a kettétört életek miatt, a pusztítás és a szenvedés láttán, és azért is, mert ez a háború súlyos sebet ejt az emberi családon. Bízik benne, hogy a leginkább kiszolgáltatottak iránti humanitárius erőfeszítések megnyithatják az utat az újbóli diplomáciai tárgyalások előtt, melyekre szükség van ahhoz, hogy megállítsuk a konfliktus terjedését, és elérjük a várva várt békét. Ezen a közös úton Ferenc pápa a nagy tiszteletnek örvendő orosz bölcs Szárovi Szent Szerafim szavaira emlékeztet. Sajátítsd el a béke szellemét, és körülötted ezrek menekülnek meg. Az oroszországi apostoli nuncióson keresztül a pápa testvéri felhívást intéz minden jó akaratú emberhez, hogy imádkozzon Istenhez, kérve a béke ajándékát, és segítsen elérni ezt a nemes célt az egész emberiség érdekében.
Ferenc pápa a metodista világtanács képviselőihez. Összekült a közös néciai hitvallás. A Szentatya december 16-án hétfőn reggel fogadta dolgozó szobájában a metodista világtanács vezetőségének 6 fős küldöttségét.
Per lungo tempo tra metodisti e cattolici siamo stati stranei l'un all'altro.
Örömmel szólt az erősödő ökumenikus kapcsolatokról, melynek alapja a Szentírás és az 1700 éve született és közösen vallott néciai hitvallás. Sokáig a metodisták és a katolikusok idegenkedtek egymástól, sőt, gyanakvóan tekintettek egymásra. Napjainkban azonban hálát adhatunk Istennek, mert közel 60 éve együtt járunk a megismerésben, a megértésben és mindenekelőtt a kölcsönös szeretetben. Ez pedig segít elmélyíteni a köztünk fennálló közösséget, kezdte beszédét a pápa. Ha megnyílunk egymás előtt, közelebb kerülünk egymáshoz, és felfedezzük, hogy a megbékélés a szív feladata, sokkal inkább a szív feladata, mint az elméjé. Amikor az Úr Jézus megérinti a szívünket, ő átalakít minket. Így lesznek képesek közösségeink egyesíteni a különböző értelmezéseket és akaratokat, hogy testvérként engedjék magukat a lélek által vezetni. Ez az út időt igényel, de ezen az úton kell haladnunk, mindig Krisztus szíve felé tartva, mert ebből a szívből tanulunk meg jó kapcsolatokat teremteni egymással, és szolgálni Isten országát, idézett a pápa a Dilexit Nos kezdetű enciklikájából.
Prossimo anno i cristiani di tutto il mondo celebreranno i 1700 anni dal primo concilio ecumenico.
Jövő évben ünneplik a világ keresztényei a 325-ben Níciában tartott első ökumenikus zsinat 1700. évfordulóját. Ez az évforduló arra emlékeztet bennünket, hogy ugyanazt a hitet valljuk, és ezért ugyanaz a felelősségünk, hogy a reménység olyan jeleit mutassuk fel, amelyek Isten jelenlétéről tanúskodnak a világban. Ez egy felhívás minden egyház és egyházi közösség számára, hogy járjanak a látható egység felé vezető úton, ne fáradjanak bele a megfelelő formák keresésébe, amelyek teljes mértékben megfelelnek Jézus imájának, hogy mindnyájan egy legyenek. Ferenc pápa szabadon idézte a nagy Zizziulasz, pergamoni görög ortodox metropolita véleményét, aki tudni vélte a keresztények egységének a dátumát. Az utolsó ítélet másnapján lesz. De nekünk addig is együtt kell járnunk, mint testvérek, együtt kell imádkoznunk, együtt jótékonykodnunk, és együtt kell haladnunk a párbeszédben. Ezt mondta a nagy Zizziulasz. Végül a Szent Atya köszönetet mondott azoknak a lelkészetnek és teológusoknak, akik a metodista világtanács és a katolikus egyház közötti párbeszéd nemzetközi vegyes bizottságában dolgoztak, és arra biztatta jelenlegi tagokat, hogy folytassák ezt az elkötelezettséget, majd megköszönve vendégei látogatását kérte, hogy maradjanak együtt az imában. Boldog karácsonyt! Kívánta nekik.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Juhász Gyula, én Istenem. Nekem te nem vagy messze. Égi bálvány, siketen zordon trónoló nagyúr. Előtted állok én kifosztva, árván, és boldogan, ha ég viharja gyúl. A földiek nekem nem ártanak már, s az égiek testvéreim nekem. Viharodnak palástját áldva ad rám, s villámodat érezzem szívemen. Ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet, hogy égve égjek, s a mély éjszakát, mint áldozati láng ragyogjam át. Mert égve élni, ez a földi élet, s beléd hamvadni boldog epedőn, mint kísértett hajnalkor temetőn.
Juhász Gyula, Én Istenem című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Ó, örök ige, Isten és Mária fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját. Megváltott fiaidat öltöztest halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást. Ámen. Ámen.